ez ott van a közalkalmazotti fizetésükben, ez ott van a csökkentett adókban, ez ott van a családtámogatásban, sok minden egyébben. Nem akarja tőlük senki visszavenni, csak tudomásul kéne venni, hogy ennek a dinamikának most egy kicsit gátat kell szabni, mert tovább a dolog nem megy. Itt a bot vége, nem állsz tovább, mondták annak idején a Bolondok házában. A másik, hogy amit itt a Feri az elején elmondott, szóval ez elég kockázatos, ez kétségtelen tény. Ebbe bele lehet bukni 2010-ben. Én csak azt szeretném, hogyha szembenéznénk azzal a sokszor hangoztatott, de szerintem nem igaz kijelentésünkkel, hogy végre egyszer ezen a választáson Magyarország népe nem valami ellen, hanem valami mellett szavazott. Magyarország népe ezen a választáson is valami ellen szavazott. Az ellen szavazott, hogy Orbán Viktor újra kezébe kapja a hatalmat. Azt gondolom, hogy nem annyira a mi elmúlt 4 éves érdemeink, mint inkább Orbán Viktor hibái voltak azok, amit megnyertük, és én azt szeretném, ha 2010-ben a saját érdemünkből tudnók újra megnyerni a választást. Igen, kockázatos a dolog, el lehet veszíteni. De ha nem csinálunk semmit, és őszre a nemzetközi pénztőke kirúgja a forint alól a sámlit, akkor tudja, hogy elveszítjük a 2010-es választást. És ha a között kell választani, remélem nem e között kell, de ha történetesen a között kell választani, hogy azért bukunk 2010-ben, mert nem csináltunk semmit, vagy azért bukunk 2010-ben, mert megpróbáltuk jobbá tenni az ország helyzetét, én az utóbbit választanám. Köszönöm.
Köszi. Jóska után Török Zsolt.
Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy három verzióval állunk szembe az új Magyarország kapcsán. Van az első, a verzióval, igen, az a verzió az, hogy a verzióban, hihetetlen, hogy a verzióban azzal szemben, amit szeretnénk megcsinálni. Hihetetlen érdekeket fogunk sérteni. Sokkal egyszerűbb benne maradni a kijáró politizálásba, ezt már megszoktuk, megszerettük, néha utáljuk is, de ezt ismerjük. Ehhez nyom bennünket egy csomó olyan inercia, ami felé, hát amivel szemben nem lesz könnyű megküzdeni. De ezt tudomásul kell venni, tulajdonképpen maradunk a Balkán peremén, ott fogunk tovább egyensúlyozni, és hozzá szeretném tenni, ezen közben nagy sikereket fogunk elérni, mert azt a pénzt fel fogjuk használni az Európai Unióból, egyedi sikeres projekteket megvalósítunk, csak éppen az ország nem lépett ki abból az állapotából, amin évszázadokon keresztül szoktunk nyekeregni, hogy a kompország nem jött át a nyugat-európai térfélre. Van egy második verzió, amire azért szeretném felhívni a figyelmet, mert nem nagyon szoktunk róla gondolkodni. Ez is egy új Magyarország, barátaim. Csak éppen, ha úgy tetszik, alapvetően a tőke logikája mentén. A vitákban elég sokszor el szoktuk mondani, hogy van egy versenyképességi kritérium. Igen, van, de ezt lehet szűken értelmezni. És ha ezt túlságosan szűken értelmezzük, akkor a dübörgő gazdaságból növekvő profit lesz. Akinek van munkája, és hatszor aláhúzom, akinek van munkája, annak növekvő munkajövedelme lesz, csak éppen az ország dübörgő gazdaságra egyre több vendégmunkással fog működni. És ugyanakkor a leszakadó térségekben elindul egy gettósodás, és a leszakadó térség lehet a 9. kerület kellős közepén is. És ezzel is számolnunk kell. És erre is van egy inercia, és ezt is tudomásul kell venni, amikor politizálunk. És van egy harmadik nagyon nehéz új Magyarország, amelyikről most beszéltünk, amelyik arról szól, hogy ez az ország ez az egyéni felelősségre épít, képessé teszi önmagát, hogy folyamatosan tud változni, alkalmazkodni a külső kihívásokhoz, és képes még valamire. Képes megindítani a belső erőforrásainak a hatékony hasznosítását. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb minőségi váltás akkor történhet meg, ha a kistérségekben lévő erőforrásokat végre tényleg megismerjük, és tényleg tudjuk használni. Ma nem ez a helyzet. A mai szabályozás nem ebbe az irányba nyom bennünket. És van még sok más olyan lépés, ami ezt a harmadik Magyarországot lehetővé teszi. Ez egyébként arról szól, hogy az Európai Unióból bejövő pénzek 2-3-4-5-szer több magánpénzt fognak megforgatni. Mert nekünk nem az a kérdés, hogy elköltjük-e a 22 milliárd eurót, úgy elküldjük, mint a HIS. Az a kérdés, hogy ebből mi marad itt? Csak valamiféle utak maradnak itt, vagy pedig megváltozik a mentalitás, megváltozik a gazdaság működése, és egy egészen másképpen működő ország, és egy főleg másképpen gondolkodó emberek lesznek itt. Na ez az a nagy kérdés, aminek a politikai felelősségéről most dönteni kell. Egyébként már nem nagyon van döntési helyzetünk. Ha őszinték akarunk lenni, akkor 1990 után 2004. május 1-én eldöntöttük a dolgot, mert amikor aláírtuk azt a bizonyos csatlakozási szerződést, azt mondtuk, hogy megcsináljuk az euróra való áttérést. Ennek pedig olyan kemény feltételei vannak, amiket művészi módon sikerült eddig elhozni, és ezért azt hiszem csak köszönet illeti mindazokat, akik ezt a művészi diplomáciai trükköt eljátszották az elmúlt két évbe, de azt hiszem azzal tisztában kell lennünk, hogy ez év szeptemberében Gyurcsány Feri legügyesebb trükkjeire is azt fogják mondani, hogy no way, nincs tovább barátaim. Vagy hitelesen bemutatjátok, hogy hogy fogtok áttérni az euróra, vagy, és a legrosszabb eset az, hogy veletek statuálunk példát, és leállítjuk a támogatásoknak a folyósítását. Na azt nem kívánom magunknak, valószínű, hogy ez a véglet nem következik be, de tulajdonképpen, amikor az alternatívákról beszélünk, tudnunk kell, hogy igazából most a következő három hónapban, amikor majd a Veres Janénak ki kell dolgozni a konvergencia elméletét a gyakorlatban, a konvergencia program gyakorlatában, akkor, és ne haragudjatok, erre kérlek, hogy figyeljetek oda, el fog dőlni, barátaim, el fog dőlni, hogy a három elmondott forgatókönyv közül melyik valósul meg. Nincs külön konvergencia program, nincs külön második nemzeti fejlesztési terv, és nincs külön új Magyarország program. Egy egységes, világos program van, és ahogyan most döntünk, és ahogyan most csináljuk az első lépéseket, na attól függ, hogy 10 év múlva lesz-e új Magyarország, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ezt az ütközést kell fölvállalnunk, és azt gondolom, hogy ezt a fajta kommunikációt kellene azzal a fantasztikus sokszínűséggel, amiről a Vitál nyilván beszélt, eljuttatni mindenkihez. És a következő hetek erről szólnak, a következő két hét pedig különösen erről kellene, hogy szóljon. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik már fenik a fogukat. Akik az első vagy a második forgatókönyvben érdekeltek, nem azt fogják mondani, hogy nem kellenek változások, csak éppen szépen, csendesen elkezdik azokat kisiklatni. És hallottam már olyat, hogy ugyan már gyerekek másfél év múlva ugyanúgy lesztek váltva, mint az erődötök volt. És ezt nagyon világosan és tudatosan mondták el, mert mások az ők érdekeik. És nagyon sokan vannak, akiknek más az érdeke, és a nagy kérdés az, amiről szintén volt már szó, meg tudjuk-e csinálni azt, hogy az MSZP elkezd valóban átalakulni, politikai hátteret teremt mindehez a folyamathoz, és képessé válik arra, hogy minden egyes ügyletben más-más összetételű körrel más-más tartalmú kompromisszumot tud megkötni. Na ez az a művészi politizálás, ami előtt állunk. És ha képesekké válunk arra, hogy nem nagy blokkokba akarunk megállapodásokat kötni, mert ebben a világban egyre kevésbé lehet ilyeneket kötni, hanem ügyletenként más-más összetételű megállapodásokat tudunk kötni, ami időben változni fog, akkor ezt a hihetetlen teljesítményt meg tudjuk csinálni. Sok szerencsét magunknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Ha megszólalsz közben, nem fogsz elaludni, nem? Török Zsolt után Veres Jani.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Bátorság, biztonság, igazságosság hangzott a jelszó sokszor, és én az utóbbiról szeretnék egy pár mondatot, nem csak a saját nevemben, hanem több gyermekes családokkal folytatott konzultációk, civil szervezetekkel folytatott beszélgetések alapján elmondani. Ez pedig az a sajtóban napvilágot látott hírekre reagálás, és én inkább azt gondolom, hogy inkább csak finom hangolás. Finom hangolás, bár ezen sok minden múlhat. Nem csak kommunikáció szempontból, hanem kormányzásunk hitelessége szempontjából is. Emlékszünk arra, amikor a családi pótlék duplájára emeléséről beszéltünk, s mutattak családokat, akik több milliós jövedelemmel rendelkezett, és nemhogy csökkent volna a családtámogatás összege, hanem növekedett mondjuk 4-8 ezer forinttal, már havi több millió forintos jövedelemmel rendelkezett, és növekedett a családtámogatása, miközben egyébként nem túl gazdag, sőt inkább a középosztályba, vagy annak alsó harmadába tartozó családok közül nagyon sokat tudtak úgy bemutatni, hogy csökkent az ő családtámogatásuknak az összege. Ez pedig, és még egyszer említem a több gyermekes családoknak az egyesülete, a nagycsaládosok egyesülete és többiek is elmondott véleményét is közvetítem, amikor ezt elmondom. Minden egyes esetben, amikor rászorultságnál figyelembe vesszük, hogy kiknek adunk valamilyen támogatást, a gázár, a villanyár támogatásnál, vagy éppen a különböző kedvezmények, legyen az adókedvezmény, vagy más kedvezmények igénybevételénél, az egyfőre eső fogyasztás, vagy az egyfőre eső jövedelem legyen a mértékadó, s ne a egy-egy keresőnek a jövedelme, vagy egy háztartásnak a fogyasztása. Nem kell magyaráznom, hogy 3-4 generáció, hogyha együtt él, akkor óriási a gázfogyasztás egy ekkora épületben, viszont az egyfőre eső az nagyon alacsony. Ugyanígy, hogyha egy keresős családnál gyes mellett, vagy éppen tanulás mellett több gyermeket nevelnek, két felnőtt, nem akarok a részletekbe belemenni, mégis nagyon alacsony egyfőre eső jövedelem jöhet ki, mégis adókedvezményektől, támogatásoktól, mindentől el tud esni az a család. Ez lett volna az egyik, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, és egyben továbbítani ezt a véleményt. A másik pedig egy a önkormányzati választásokra vonatkozó figyelemfelhívás, amit szintén nem csak saját kútfőből, hanem másoktól kapott ötletekből vezérelve mondok el. Ez pedig a megyejogú városoknak a helyzete és szerepe. A decentralizált, dekoncentrált hivatalokban is érinthet létszámleépítést sok családot. A távfűtés esetleges nem túl megköszönhető kompenzált áremelése is érinthet sok családot. A közalkalmazotti esetleges létszámleépítés is nagyon sok családot érinthet, ami egy-egy faluban nem nagyon jelentős, hiszen nem szokott ott lenni FVM hivatal, vagy több olyan a kormány kihelyezett hivatala, amely a köztisztviselői kart jelentős mértékben érinteni. Kórházak is kevés számban, vagy nagyiskolák is kis számban szoktak ilyen településeken lenni. Míg a megyejogú városoknál elég nagy számban kritikus tömeget elérheti az a létszám, akiket érinthetnek ezek az intézkedések, amit természetesen meg kell tenni, de ezeknek a településeknek vagy település típusoknak segítségére kellene lennünk. Ez nem szakmai kérdés szerintem, hanem tisztán pártpolitikai kérdés, de természetesen valószínűleg, hogy a kormányzattal karöltve kell ezt megoldani. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük. János után Svarsz Tibi.
Köszöntöm mindenkit. Nem fogok én se természetesen konkrét számokat mondani, mert a megállapodáshoz nekem is tartanom kell magamat, mint ahogy a mindenkinek. Azonban van egy alapállás, amit érdemes tisztázni. És itt most Szabó Zolival vitatkozom egy picit. Nem ősz a határnapja annak, ameddig van türelem, hanem nagy valószínűséggel ilyen amerikai kamatpálya mellett, amit az elmúlt hetekben diktáltak, ez sokkal hamarabb időpont. Tehát ilyen értelemben nem az a lehetőség, hogy tapogatózva megyünk-e tovább valahogyan érdemi változtatások nélkül, hanem az az igazi lehetőség, hogy megelőzzük-e azt, amikor Magyarország a gyenge láncszem. Ugye 3 hete Izland volt a gyenge láncszem, 2 hete Törökország. Nem tudom, mi lesz a következő. Kívánom azt, hogy hamarabb intézkedjünk, mint ahogyan Magyarországra kerülne sor. Szerintem a mi felelősségünk ma ez. Ha ezt megértjük valamennyien, akkor ehhez képest már finomságokon vitatkozhatunk csak. Persze nagyon fontos, hogy a finomságokon vitatkozzunk, de azt szeretném, hogyha mindenki értené azt, hogy olyan opció nincs, hogy érdemben nem intézkedünk. Olyan opció nincs, hogy érdemben nem javítunk az egyensúlyon. Ugyanis, ha ez az opció, akkor a legrosszabbat választjuk, mert akkor garantáltan mondom, hogy nincs 4 éve ennek a parlamenti többségnek. Mert 15 milliárd euróval Magyarország megingatható. Már pedig ennyi pénze annyiaknak van, hogy nem elég hozzá a végtagjainknak a újjai száma. Tehát nagyon sokan megtehetik azt, hogy megbillentik a magyar helyzetet, amit még egyszer mondom, nem fenyegetésként, csak nem szeretném, hogyha bekövetkezne. Kaptunk egy bizalmat. Én nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt 1 évben a nemzetközi pénzpiacokon lényegében tavaly nyár óta egy bizalmat kaptunk. Politikailag, ilyen nyomással, olyan nyomással, Feri telefonjával el lehetett azt intézni, hogy Almunia és munkatársai annak ellenére, amit egyébként nagyon sokszor kellemetlenül hallottunk és mondtak, annak ellenére megadták azt az esélyt, hogy szeptember 1-ig lehet kiegészíteni a konvergencia programot. Ezért azt gondolom, ezzel a lehetőséggel élni kell. Én azt tapasztalom, ahol járok, hogy nem attól félnek az emberek, hogy jaj, most mi fog történni, hanem attól, hogyha változatlanság marad. Tudom, hogy ez nem az a kör, akivel nagyon nehéz volt a kis településeken, a választásokon szavazatot nyerni. Tudom, hogy ez az a kör, aki gondolkodik holnap utánban is, távlatosan is. Bár többen lennének ilyenek Magyarországon, meg a könnyebb lett volna választást nyerni valamennyünknek. És azt is tudom, hogy persze Magyarországon mi nem olyanok vannak többségében, mint svéd, finn országokban, ahol ma már az a nyerő politikai gondolat, aki a jövő generációkért érzett felelősségből pluszos költségvetést tud csinálni, hogy tegyenek el holnap utánra, mert tudják, hogy nem bírják majd fizetni a nyugdíjat 12-13 év után. És plusz 2-3% közötti többletekkel zárnak a költségvetések. Szerintem igazándiból három opció van jelen pillanatban, legalábbis én hétfőn, amikor kim voltam a EBRD közgyűlésen, akkor egy független magyar elemző ezt vázolta a nemzetközi hallgatóság elé. Érdemi változások nem történnek, történik ez is, az is, szóval megyünk valamelyes tovább, vagy radikális változások történnek. Ő a vetítésen azt mondta, hogy az érdemi változások nem történnek, ennek 5% a valószínűsége. Annak, hogy hát történik valami, aztán lesz majd valahogy, ennek 80% a valószínűsége, és 15% valószínűséget adott annak, hogy érdemi reformok történnek Magyarországon, és rövid időn belül egy egyensúlyos közeli helyzet jön létre. Mert persze nehogy azt gondolja bárki, hogy itt egy nulla hiánya a záró egyensúlyról beszél bármelyikünk is. Nincs erről szó, nincs erre szükség. Bármennyire is mondja ezt Járai, ez nem lehet a célunk ma Magyarországon, mert egy felzárkózó gazdaságban ez nem szükségszerű. Tehát azt mondom, hogy ne hogy félrejtés legyen bárkiben. Na most én azt gondolom, hogy én ott is úgy érveltem, hogy igen, általa kicsi valószínűségének ítélt, azaz 15%-os valószínűségének ítélt lépések be fognak Magyarországon következni. Ennek ma van hitele. Elfogadták ott a elemzők, meg mindenfajta bankárnépség, hogy nem mondtam még a konkrétan, hogy mi történik, de érzik azt, hogy ma Magyarországon van egy olyan szituáció, amikor ezt meg lehet csinálni. Én bizonyos vagyok benne, hogy ez a helyes, hogy ezt megtegyük. Ugyanis, ha ezt nem tesszük meg, akkor bizonyosan pár hónapon belül olyan helyzet teremtődik itt nálunk, amit nem lehet utána rövid időn belül orvosolni, és mindenki sokkal rosszabbul jár. Leginkább azok, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, kis vagyonnal rendelkeznek, akik jobban rá vannak szorulva az államra. Leginkább ők állnak a legrosszabbul ebben az esetben. Éppen ezért azt gondolom, hogy az MSZP feladata az, hogy ezt felismerve időben lépjen. Ha lépünk, akkor mi következhet be? Én szerintem igazándiból három opció van. Nálam a három opció az az, hogy rossz irányba változtatunk. Én ma ennek nem látom a valószínűségét, mert azt gondolom, hogy egyrészt az eddig előkészítés során, másrészt a következő hetekben a vitákban ki fog alakulni az, hogy a irányok jók lesznek. Lehet, hogy mértékekben nem tökéletesek. Lehet, hogy lesz benne olyan, ami problémát fog jelenteni időnként finomítások szempontjából egymásnak, de ezt helyre lehet tenni szerintem. Akkor, ha jó irányba lépünk, akkor megint csak két változat van számomra. Az egyik az, hogy jó irányba, jó mértékkel lépünk, és nagyjából másfél év alatt kialakul az a helyzet, ami után tudunk tovább menni erőteljesen és egyértelműen, hiszen a 2007 évi nagyon negatív szám, amit elmondott Feri, ahhoz képest 2008-ban már egy egészen jó növekedési jövedelemadatot prognosztizáltunk, hiszen itt van a tábla, tehát végig van számolva, valaki föltette itt hozzászólóként, hogy vajon megtörténtek az elemzések. Igen, megtörténtek az elemzések. Ja igen, nem szivárgott ki. Igen, de megvan az elemzés. Akiknek kellett, azoknak oda volt téve az asztalra. Nézzetek ide, december óta egy példányban létezik az a program, amiről én időnként szóltam. Nincs két példány belőle. A miniszterelnök is azt mondta, hogy nem maradjon nála se példány. Látta? Szóval azt tudom mondani, hogy a dolog megcsinálható. Nagyon erőteljesen kell benne lenni valamennyiünknek, de megcsinálható. Na most ugye azt mondja, az a harmadik változat, hogy ha jó irányba lépünk, de úgy alakulhat még ekkor is az összes körülménye Magyarországnak, az Európai Uniónak, meg sok minden másnak, hogy mégsem sikerül pontosan akkorára úgy odaérkeznünk, ahogy kellene. Ugye itt van Litvánia példája. Egy inflációs adat miatt nem fogják befogadni őket az Európai Unión belül az eurozónába. Na most ez figyelmeztetés mindenkinek. Azért, hogy nagyon szigorúan veszik, ugye ez a figyelmeztetés, másrészt pedig bekövetkezett mindenkivel. Ezért nagyon óvatosan fogalmazom, amikor azt kérdezik tőlem, hogy mikor lesz euró Magyarországon. Nem rajtunk múlik. A klub, amikor majd szavaz erről, ők döntik el. Nekünk az a felelősségünk, hogy csináljuk meg a feltételeket, és nagyjából meg lehet. Nem azért, mert stb. Hanem azért, mert az ország egyensúlyi helyzete szempontjából igazándiból nem sok más választási lehetőségünk van. Egy aspektusait több alkalommal azért szóba került, de én egy picit másként szeretném megvilágítani. Csak akkor tudjuk a nemzeti forrásokat mellé tenni az Európai Uniós forrásokhoz, csak akkor van 1000 milliárd forintos nagyságrendi éves fejlesztés, hogyha ezt a lépéssort végigcsináljuk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tud a magyar költségvetés 230 milliárd forintot évente hozzátenni az Európai Uniós forrásokhoz. Márpedig mire építjük a következő időszakot? Az Új Magyarország programjára. Arra, hogy fejlesztjük az országot, arra, hogy átépítjük, arra, hogy egy új országot hozunk létre. Ez csak így jöhet létre. És akkor végül még két pici dolog. Ma Magyarországon nagyjából annyi négy területen a transfer, mint az összes adósságszolgálata kiadásunk. A gyógyszer, a gáz, a villamosenergia és a tömegközlekedés támogatására annyit fizetünk ma ki a költségvetésből, 100 milliárd forint különbség van köztet, ez elhanyagató nagyságrend ahhoz képest, hogy milyen nagy számokról van szó, mint adósságszolgálati kiadásként évente. Na most ezt nem lehet így csinálni tovább. Jó szándék volt bennünk, amikor ezt kialakítottuk. Mert jelentem a gázártámogatást, mi alakítottuk ki. Jó szándék volt bennünk, amikor mellé tettük még az elektromos energiának az ártámogatását. A gyógyszertámogatást hozzuk magunkkal, csak ilyen előrejelzett nincs még egy a költségvetésnek, ami ilyen dinamikusan növekedett volna az elmúlt 15 évben. Nem lehet egyszerűen bírni. Képtelenség. Ráadásul mindannyian tudjátok, hogy a hatékonysága vitatható. Mert nem azokat találja el, nem úgy találja el, akit egyébként kellene, hogy segítsünk. Most azért azt gondolom, hogy ezekhez az ügyekhez egyszer hozzá kell tudni nyúlni, és egyszer vennünk el a bátorságot. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a választási lehetőségünk az meglehetősen korlátos. Ha nem nyúlunk hozzá, akkor gyávák vagyunk. És nem vagyunk méltóak arra, hogy azt a bizalmat megszolgáljuk, amit megkaptunk annak idején. Ha pedig hozzányúlunk, akkor a lehető legjobban próbáljunk meg hozzányúlni úgy, hogy egy gyors beavatkozással jöjjön helyre, aminek helyre kell jönnie, és gondoljátok végig. Ezt a választást úgy nyertük meg, hogy érdemben 10 hónap cselekvés volt ezt megelőzően. Most ennek a 2,5-szerese van előttünk ilyen értelemben aktív cselekvésként mozgástérrel, mert addig nincs mozgástér, tagadhatatlan. Azt gondolom, hogy ennek elégnek kell lennie. Ezek az emberek, akik meg tudták csinálni ezt az ezt megelőző győzelmet, meg fogják csinálni a 2010-es győzelmet is, és teljesen bizonyos vagyok benne, hogyha most kellő bátorsággal és kellő határozottsággal építjük fel azt, amit csinálunk kell, akkor az önkormányzati választás is a miénk. Tehát én már nem látom, hogy Magyarországon ilyenfajta veszély lenne, annak ellenére mondom ezt, hogy tudom, hogy sokan ebben szkeptikusak, de meg vagyok arról győződve, hogy ma sokkal inkább fogják honorálni Magyarországon, hogyha hozzámerünk nyúlni olyan dolgokhoz, amihez korábban nem nyúltak hozzá. És az utolsó dolog, amihez még én egy mondatot akartam, egy picit legyünk óvatosak, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ahonnan lehet, onnan vegyünk el is minél többet, de a luxus profit megközelítést, azt ne vegyük át, ha egy mód van rá, mert az tévútra visz bennünket. Majd fogunk bizalmasan beszélni arról, amikor eljutunk az eredményekig, hogy abból a körből, amit ebbe a kategóriába sorolunk, hogyan veszünk másként vissza pénzt. 10 milliárdokról van szó. De nem biztos, hogy úgy kell visszavenni, hogy egyébként azt mondják, hogy na lám elfogadták azt, amit mi mondtunk, mármint az ellenfelünk, és lám ezt így fogják ők is csinálni. Az utolsó megjegyzésem, hogy én azt gondolom, hogy igazi választási lehetőségünk ma abban van, hogy ha az irányt jól meghatároztuk, már pedig hiszek abban, hogy jól meghatározva az irány, nem nagyon tud más igazán ilyen irány mondani. Nagyon sok hozzáértő szakemberrel beszéltünk, államigazgatáson kívülről teljes mértékben, részben feléjékkel közösen, részben külön-külön kinek-kinek meg volt a beszélgetése. Az irányok szerintem egyértelműek. Hogyha ebben a finom hangulás jól sikerül megcsinálni, és sikerül egy olyan összehangolt kommunikációt végigcsinálnunk, amiről ma Gázoli beszél, de megcsinálta az MSZP, megcsinálták a képviselőjelöltek az elmúlt hónapokban Magyarországon, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy ezt mind belföldön, mind nemzetközi sikerrel lehet vinni. Én remélem, hogy ezt meg tudjuk közösen csinálni. Veletek együtt sikerül.
Köszönöm szépen, mielőtt Tibor megszólal, kérek támogatást a következőhöz. Ha azt akarjuk, hogy még oda tudjunk majd figyelni a válaszra, és a válaszadó is koncentrálni tudjon, amikor erre mind reagál valamit, akkor ehhez a következő kellene. 9 hozzászóló van még. Ha lehet limitálni az ő hozzászólású idejüket mondjuk 4 percben, akkor válaszadással együtt, na hát itt jönnek ilyenkor a kegyetlenek, akik eddig nem szóltak, nyilván értik a nép nyomását a hozzászólók. Én mindesetre a 4. percben kép- és hangjeleket adok ki, hogy most akkor abba kéne hagyni. Akkor ezek után parancsoljál Tibor, és utána Filó Pali.
Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy Peres János után szóltam, mert megint az az örök konfliktus van, hogy orvosilag lehetséges és pénzügyileg megfinanszírozható. Az egész egészségügy átalakítása, egy dolgot el szeretnék mondani, pénz nélkül nem megy. Mindenképpen forrásokat kell biztosítani, és pedig ez az egész átalakítás úgy nem oldható meg, hogy maga az átalakítás majd megtermeli annak a költségeit, amivel az egészségügy aztán kijön a gödörből. A másik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogyha ugyanúgy járunk, mint a 63-as törvénynél, az ágyláb törvénynél, hogyha visszarettenünk, itt az átalakítás folyamán, akkor az egész megint egy hatalmas kudarc lesz. Emlékezzen mindenki a kórházbezárások vagy az osztálybezárások idejére. Elkezdte a politika szétszedni az egész folyamatot, és nem lett belőle semmi. Egyetlen egy kórházat zártunk be, a Vas utcai kórházat. Azon kívül nem lett kórház bezárva, és még görgetjük magunkkal Pincehelytől kezdve az összes többi problémát. A struktúrálat átalakítás elsősorban Budapesten jelent komoly problémát, és a budapesti önkormányzati választásoknak fel kell készülni, ugyanis iszonyú aránytalanság van a vidéki struktúra és a fővárosi struktúra között, és ha most ennél az átalakításnál nem mutatjuk meg, hogy mi nem csak magunkon, hanem a fővároson is tudjuk kezdeni az egészet, akkor megint nem értünk el semmit, és megint csak homokba fut az egész átalakítás. A másik, ami felhívnám a figyelmet, hogy igen sok konfliktussal fog ez a dolog járni, és konfliktus lesz mindenben. És én nagyon félek ettől az egész dologtól, mert résztvéve a különféle koalíciós egyeztetéseken egy dolog vált számomra világossá, hogy kifejezett célrendszer nélkül megy bele a koalíciós partnerünk ebbe az egész dologba. Nagyon úgy néz ki, hogy a biztosítót és annak a pénzügyi alapjait szeretnék megszerezni. Másik pedig a miniszter személye nem egy konfliktus ölő, hanem egy konfliktus gerjesztő személyiség. Itt iszonyú konfliktus lesz, és ugyanabba futhatunk bele, mint Bokros Lajos idején, hogy jót akart, jót csinálta, csak ahogy kommunikált és ahogy csinálta, az egészet iszonyú módon lerontotta. És ebben ezért nagyon nehéz lesz ezzel a struktúrával így végigcsinálni. A másik pedig nincs átlátható működés az egészségügyen belül, miniszterelnökül is elmondta, hogy mi még magunk sem tudjuk, hogy mi hogyan működik és mennyibe kerül, így nagyon nehéz átalakítani. Torzító tényezők az egész átalakításban. Nincs olyan szereplő ma az egészségügyben, aki egyértelműen velünk lenne. Az orvos ellenérdekelt a paraszolvencia miatt, az egyetemek ellenérdekeltek több tényező miatt, az egyetem főváros konfliktusa az nagyon nehezen megoldható, és a másik az, hogy folyamatosan működtetni kell a rendszert, amikor átalakítunk. Nagyon nagy lesz a demagógia. Higgyétek el, hogy térdig gázolunk a demagógiában itt az átalakulás kapcsán. Rögtön befejezem. És ha nem tudjuk úgy kiegyensúlyozni az egészet, hogy adunk is valamit, tehát nem csak megszorítás lesz, receptdíj, vizitdíj, kórházdíj, hanem a beteg érzi valamilyen módon, hogy ő kevesebbet várakozik, jobb kórházba kerül, jobb ellátást kap, de ez mi kell? Több műszer, több nővér, több orvos, több pénz. Tehát ezt ki kell úgy egyensúlyozni, hogy a beteg érezze, hogy ez a javát akarta, és nem csak az lesz, hogy csak itt levágunk és ott levágunk. Én arra kérlek benneteket, hogy senki ne rettenjen vissza, nem egy könnyű menet lesz, és mondom, térdig járunk majd a demagógiába, erre kérne, hogy erősödjünk fel, és próbáljuk ezt végigcsinálni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Filó Pali után Vidor Györgyi.
Tisztelt miniszterelnök úr, kedves frakció! Amikor rendszerváltás idején ott ültem a parlamentben, akkor volt egy olyan várakozásom, hogy hát itt lesz a piacgazdaság, és akkor ezek a vége láthatatlan minisztériumok és háttérintézmények, azok meg fognak szűnni. Aztán az évek során azt tapasztaltam, hogy ott bolyongtam az egészségügyi minisztérium akárhány emeletes millió szobái között, vagy akár a fővárosi közgyűlés vége láthatatlan folyosóin, és azt láttam, hogy mindenhol számtalan ember ül, és nem tudtam elképzelni, hogy mi a túrót csinálnak ezek az emberek. Ezért én ezt a nagy átalakítást mindenképpen támogatom. Amit viszont szeretnék kérni, és ezt már többen megfogalmazták, az az, hogy nagyon nézzük meg, hogy mihez nyúlunk hozzá, és aminek nincs igazán hozadéka, csak arra jó, hogy megint társadalmi csoportokat magunk ellen fordítsunk, azokat szelektáljuk most ki a rendszerből, lesz elég konfliktusunk anélkül is. Erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni, Horn Gyula is utalt rá. Én emlékszem, hogy a Tandi ügyében annak idején milyen felháborodás volt, és hasonlónak látom ezt az utólagos fizetési ügyet is, életveszélyes történet, nem tudom mennyi a hozadéka. Néhány kérdést szeretnék föltenni, amiről ma még nem volt szó, remélem, hogy választ kapok miniszterelnök úrtól. Ugye a közalkalmazotti köztisztviselői területen nagyon komoly leépítést tervezünk. 20-40 ezer embert érinthet ez a történet. Lesz-e pénz a végkielégítésükre? Milyen plusz kiadást fog ez ebben az esztendőben nekünk jelenteni? És hogyan fogjuk ezeknek az embereknek az életét kezelni? Segítünk-e rajtuk, hogy el tudjanak helyezkedni? Egyáltalán fölajánlunk-e nekik valami fajta menekülési útvonalat? Köszönöm. Ugyanez a kérdésem az energiaárak ügyében is. Én évek óta próbálom mondani, hogy tegyük piacivá az energiaárakat, de akkor tegyünk mellé valamit. Akkor tegyük mellé azt, hogy igenis támogatjuk a nyilászárok cseréjét, az energiatakarékosabb készülékek beszerzését, és sorolhatnám tovább, mert amikor a patkányt a sarokba szorítják, az is inkább elmenekül, ha tud. Akkor támad csak, hogyha nincs más kiút számára. Én nem akarom a lakosságot ilyen ronda hasonlatba összehozni, de csináljunk már egy kis lukat azon a falon, ahol azért ki tudnak slisszolni.
Csinálunk.
És a harmadik kérdésem, hogy a minimálbérnek az adómentessége fenntartható-e?
Most igen.
Én ezzel nem teljesen értek egyet, úgyhogy erről majd beszélgessünk, ha lehet.
Hát ha van rá igény, gyerekek, meg lehet adóztatni.
Végezetül az a kérdésem, hogy azokkal a családokkal, emberekkel, akik nagyon könnyen krízis helyzetbe kerülhetnek, hiszen halmozottan érik őket majd a várható hátrány. Gondolok itt az akut betegekre és egyebekre, őrájuk gondolunk-e, mert ez is egy fontos szelet a reformoknak, hogy azért ne hozzuk teljesen kilátástalan helyzetbe az embereket. Köszönöm szépen.
Köszönjük, Györgyi, és utána Pápa Zoli. Köszönöm szépen, szervusztok, mindenkit üdvözlök. Jó így utolsónak szólni, mert alig maradt már mondani való. Egy utolsók között szólni. Ami maradt, amit szeretnék mindenképpen, hogy amellett, hogy teljes rendülettel támogatjuk ezeket a programokat, és azonnal el kell kezdeni, vitathatatlan. De ebben a két hétben, ami előtt, megajánljuk a teljes tudásunkat és segítségünket, szociális munkacsoport, hogy megpróbáljuk pontosan belülni, hogy hol van a rászorultságnak a mértéke, hol kell alanyi jogon, hol kell rászorultsági alapon támogatni mindazokat az embereket, akikről Török Zsolt, Laci már szóltatok. Szerettem volna én is megkérdezni, hogy van-e alternatíva, majd az utcára kerülteknek válasz meg volt. Tehát kérem, hogy említsük meg a rászorultakat, hogy tovább támogatjuk őket. Köszönöm. Köszönjük. Pápa Zoli után Tóth Pácsi.
Igen, köszönöm szépen. Kedves barátaim, hadd mondjam el, hogy én nem vagyok szkeptikus, igaz, hogy a kezembe sem veszem a magyar nemzetet, az optimizmusom sem a népszabadság és a népszava olvasásától van, hanem attól, ahogy megnyertük a választásokat, és ahogy neki látott a Feri meg az emberé a kormány program elkészítésének. És higgyétek el, hogyha tudatos volt a kiszivárogtatás, mert végül is tudunk már majdnem mindent, akkor ez most egy profi munka volt, ha meg nem, akkor ne keresik, hogy kiszivárogtatott, ez most jósult el. Ez az egyik része a dolognak. A másik, én úgy érzem, hogy a lakosság sokkal, de sokkal keményebb dolgokra várt. Szerencsére Bokros Lajos, Csillag, meg akik úgy megszólaltak, közgazdászok, hogy ez meg ez fog történni. Én járom a falvakat, 45 településen van, nagyon sok az apró falvas település. Féltek az emberek attól, hogy a sörök meg a kenyér a duplájára megy, már azzal meg lehetett nyugtatni, hogy nem. Szóval várják, én szerintem kezelhető lesz a dolog. Néhány dolgot hadd mondjak javaslatként. Feri, foglalkozzatok egy kicsit többet az önkormányzatok és a térségi társulások finanszírozásával. Mondod a nagy szabadságot, a mozgás terünk viszont kicsi. A miénk például 240 millió forint annyi az iparőzési adónk. Ez csökkenteni kell az önkormányzatok létszámát. 27-en vagyunk ebben a 28 ezer lakosú városban. Mi a francnak? 15 ember nagyon jól elirányítanám ezt a várost. Irányító hatóságokat említetted. Hadd mondjam az irányító hatóságokra. Bürokratikusan dolgoznak, totojáznak, tökölnek. Szeptemberben nyert egy vállalkozóm 25 millió forintot, utófinanszírozás van, a mai napig nem kapta meg, leveleknek a tömkelegét kéri, ugyanazt az adatot bekérik tőlük háromszor. Nem foglalkozik.
Most már nem kell ordítani. Orosz Sanyi után Ecsődi Laci.
Igen, köszönöm. Sokat gondolkodtam rajta, hogy amikor nem működik majd a mikrofon, hogy fogom elmondani az első mondatot. Mert amikor Gál Zolit hallgattam, akkor a következő jutott az eszembe. A családban, ha érzi a férj, hogy az asszony meg fogja csalni, hát akkor mondja is, hogy meg fog csalni a büdös. Ha meg is csalja, ettől még lekeveri azt a füles neki. Tehát így vagyunk mi, mindenki várja. Mindenki várja, de ettől fájni fog. És olyan reakciók is jönnek, amiket egyébként tudunk, de bennünk ugyanolyan kellemetlen következményekkel jár. Ezt azért mondtam el, talán ilyen hangulatkeltésül is, mert bizony a politikában ezek a pofonok, amik elcsattalhatnak, és itt beszéltek demagógiáról, szó volt a köztársasági elnökről, nem minden eleménél volt amit, de még az alkotmánybírósággal is számolnunk kell, és ezek mindegyike óriási fülesekként tud megjelenni, és az a mostani döntés, ami azt mondja, hogy igen, ezt végig fogjuk csinálni, ez minden egyes áldott nap megerősítést igényel. Megerősítést igényel azért is, mert a természetben olyan teljesen természetes, hogy a petéből lesz lárva, lesz báb, és majd lesz a lepke. Mi az Új Magyarország programjában, és itt a célról mindig beszélünk, a lepkéről beszélünk. De ebben a folyamatban, és aki a biológiát ismeri, talán meg is erősít benne, amikor a báb állapotba kerülünk, az körülbelül az a helyzet lesz, mint az a bizonyos államreform, amikor ellenségünk a kirúgott köztisztviselő, ellenségünk még az a szerencsétlen állampolgár, akinek ígértük, hogy majd lepke formájában megkapja azt a csodálatos jó szolgáltatást, de nem jó szolgáltatást fog konkrétan kapni, hanem egészen egyszerűen nem intézik el az ügyét. Ezt a helyzetet a politikában sajnos úgy is meg lehet oldani, ami a természetben is előfordul, valamikor rálépnek a bábra. Abból már nem lesz lepke. Ez azért is fontos, mert sokan emlegették, hogy a sértettek, meg emlegette Veres Jóska azt, hogy külön-külön alkukat kell kötni. Igen. Tehát külön-külön kis alkukat kell kötni a lebonyolításért, és külön-külön kis programok kell, hogy legyenek az egyes sértetti körök problémáinak a kezelésére. Enélkül az elmúlt jó néhány év tapasztalata alapján azt tudom mondani, hogy nehéz lesz kitartani, pedig ki kell tartanunk, mert tudjuk, hogy ez így lesz jó. Még egyetlen egy dolgot, Kökény Misivel hadd vitatkozzak. A fenntarthatóság fogalmát ne vegyük már el a jövő nemzedékektől, ne vegyük el a környezetvédelemtől, és ne szorítsuk be az egészségügyre, különösen nem úgy, hogy ez pénzügyi fenntarthatóság. Legyen a fenntarthatóság közös célunk, és hát ezért hát kérjük az emberek felelősségét, és ne csak az adóforintokat. Elnézést.
Köszönjük. Ecsődi Laci és utolsó hozzászólóként Jakó Pista.
Kedves barátaim, én úgy gondolom, hogy itt a frakcióülésen mindannyian tudjuk, hogy körülbelül miket kell csinálnunk. Én bízom benne, hogy mire a gombot kell nyomnunk, akkor a részleteket is jobban meg fogjuk ismerni, és nem vakon kell, vagy hűségből kell megnyomnunk a gombot. Én azt hiszem, hogy a társadalmi tűrés most bármilyen jó eredményeket is mutatnak a közvélemény kutatások, az első negatív hatásnál ez meg fog változni. Erre jobb, hogyha felkészülünk, de hogy ez a negatív hatás elviselhetőbb legyen a társadalom részére, ahogy én látom, ezt mindenképpen amire törekednünk kell, hogy az emberek igazság érzetét ki kell szolgálni. És erre gondolok az, hogy a minimálbéren bejelentett ügyvéd milliárdos vagyonokkal, vagy bármilyen más szakmát mondok. Tehát a fekete gazdaság ellen, ha nem lépünk fel határozottan, akkor igazán nem lesz a társadalom partner velünk, hogy ezt meg tudjuk a programunkat valósítani. És én szeretnék arról hallani azért, hogy a szegénység kérdésével hol lesz a szegénység küszöb? Változik-e ez, illetve a település összetételeknél én azért egy kis több biztatást szeretnék kapni arra, hogy ezek a megszorítás nem a vidéket érinti elsősorban, hanem a vidék megmarad legalább olyan támogatottsági szinten, ahogy pillanatnyilag, mert ez a választás épp azt bizonyította, hogy ma még alapvetően a vidék csak az ígéreteinket kapta meg, és egy része mellénk tudott állni, hogyha ez valós támogatást kap, akkor talán egy nagyobb mértékű mellénk való állást is fog jelenteni. És egyetértek én a Veres Janival itt a bankok és a luxussal kapcsolatos felvetésébe, de ugyanakkor azért abban mindenképpen szeretném, hogyha előrelépés lenne, hogy a luxusgazdagodást azért nagyobb mértékben adóztatnánk, vagy valamilyen elvonást végre tudnánk hajtani, és mindenképpen kezelni kell azt, hogy azok az állami vállalatok, ahol milliárdos, 10 milliárdos adósságokat halmoznak volt folyamatosan, ott azért a vezetőknek nem biztos, hogy akkora végkielégítések és egyéb támogatások kellenek, mint a jelenleg vagy az elmúlt időszakban voltak. És azért befejezésként, mert még a négy Ildikó inti, hogy a 4 percbe beleférek, akkor szeretnék egy anekdótát elmondani nektek, hogy egy kicsit ma mindannyian úgy vagyunk, mikor a nagy politikus feldobja a talpát és kopog a Szentpéterhez, és mondja, hogy atyám, én szeretnék a mennyországba jutni, mert én életemben annyi jót tettem, hogy én csak odavaló vagyok. Mondja neki a Szentpéter, hogy fiam, először el kell menned a mennyországba egy napot, utána a pokolba is, majd választhatsz. Hát tetszik neki a mennyország nagyon a lenge öltözékű angyalkák miatt. A pokol azért tetszik, mert teli van életkedvel, vidámsággal, kaja, pia, nők, férfiak, kinak mi tetszik. Visszamegy a Szentpéterhez, mondja, atyám, hát én szégyellem magam, de úgy döntöttem, mégis a pokolba mennék. Megy a pokolba, másnap bekopog, a főördög elkapja, belevágja az üstbe, gyújt alá, ott jajgatás, sikongás, kosz, büdös füst van. Mondja a politikus, hogy de főördög, tegnap itt voltam, ott minden olyan szép volt. Ja, a barátom, az a kampány volt, ma meg a valóság. De egy kicsit mi is így vagyunk. Köszönöm szépen.
Nyakó Pista.
Ez annyiban országos ügy, hogy szerintem az ország szégyene, hogyha így marad. És azért gondoltam idehozni, mert amióta én a fenekemmel egyúton járok, én ilyennel nem találkoztam. Ez egy körzet, de lehet, hogy több helyen is van ilyen. Abba új térsége Cserehát. No kérem, ott települések tömegén tombol a nyomor. Ott nem fog problémát jelenteni az, hogy egy-két embert, 20 000-et, 30-at utcára teszünk, mert ott körülbelül 18 éve senki nem látta a faluból, hogy felszáll valaki a buszra és elmegy dolgozni. Így nőttek fel generációk. Nem lesz probléma a vízítése ilyen szempontból, ugyanis ha emeljük a közlekedési költségeket, nem fog tudni bemenni a városba az orvoshoz, és kiváltani az emeltárú gyógyszert, ugyanis abban a térségben körzeti orvosi szolgálatok nincsenek meg. Eltűntek onnan az emberek. Csak a nyomor maradt, és arra gondoltam, hogy ha reformokról beszélünk, esetleg erről is szót ejthetünk majd a közeljövőben, de én a reformokat támogatom, de azért ez nagyon csúnya világ. Higgyétek el.
Köszönjük. Akkor kérünk szépen, nem is tudom mit, választ, reflexiót, ami van.
Az, amit el tudtam nektek mondani itt egy órában, sőt, talán több is volt, mint egy óra, az természetesen nem az egész politikánk. Az természetesen nem képes magába foglalni egy sor dolgot, amelyet meg kell tenni, és nem képes visszaadni az egyébként szükséges kommunikációnak azt a sokrétűségét, ami kell a sikerhez. Ezzel együtt is a figyelmeztetést és a tanácsokat ezügyben köszönjük szépen. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel. Hogy a magabiztosság mögött ott van az örlődés és a gyötrődés. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a, nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koalíciós partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak, bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem fölsziszenni minden pillanatban, és menni előre. De hogy tudom kiszámolni minden lépésünknek a következményét? Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel 7 órától éjjelig dolgozik vegyél csapat, és hiába egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogy el fog jönni a választási győzelem után, nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt. Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögötte mondjuk a szakmapolitikai egységet, mint soha ebben az elmúlt években. Vagy talán sose. Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni valót. Igen, igazatok van. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal nézünk szembe. Amikor azt mondjátok nekem, hogy vigyázzunk oda, mert hát az Alkotmánybíróság visszaküldhet dolgokat, tudjuk mi ezt. Nem baj, hogy mondjátok, de higgyétek el, tudjuk. Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petréter Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére ebben a fázisban még 5-6-7 ember reggeltől éjszakáig, a szó legszorosabb értelmében, hogy nehogy baj legyen. Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges mennyiségű pénzt.